Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Rászoruló gyermekek iskola kezdéséhez kíván segítséget nyújtani a Magyar Vöröskereszt. Jó kedvel az iskolába elnevezésű kampánya, amelynek célja, hogy a gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhessék meg a tanévet. A humanitárius szervezet kampányában iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. A közleményben idézik Balázs Vivient, a Magyar Vöröskereszt segélyezési vezetőjét, programfelelőst, aki szerint alkalomszerű akciók helyett kifejezetten fenntartható rendszeres és egységes színvonalú támogatási rendszer fejlesztésén dolgoznak. A tavaly nyár óta online adományozás keretében összegyűlt 533 ezer forintból idén színes ceruzákat vásároltak, és egy nagy lelkű támogatójuknak köszönhetően 1000 iskolatáskát tölthettek meg, amelyeket augusztus végén osztanak ki. Augusztus 2-án 18. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is több helyszínen. Párhuzamosan több helyen, a budapesti Szent István Bazilika előtti téren, és többek között Nyíregyházán, Salgótarjánban, Csíksomjon, Mária Nosztrán is imádkoztak magyar férfi testvérek térdelve. A rózsafűzért imádkozó férfiak részére lelki gyakorlatos zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba szeptember 25-e és 29-e között. Erre augusztus 20-áig lehet jelentkezni. Programsorozattal segít a családoknak a Bethesda Gyermekkórház a gyerekek képernyőidejének csökkentésében. A kórház legújabb kampányában kapaszkodókat kíván adni a magukat gyakran eszköztelennek érző szülőknek. Ismertetésük szerint a Bethesda Gyermekkórház szakemberei nap mint nap szembesülnek a túlzott képernyő használat testi, lelki és kapcsolati következményeivel, az alvászavarral, a tanulási nehézségekkel, a viselkedés problémákkal, függőségtünetek, szorongás vagy épp dűkitörések megjelenésével. A májusban széleskörű szakértői összefogás eredményeként kidolgozott 10 pontból álló szakmai ajánláscsomagot követően most újabb figyelemfelhívó kampányt indítottak. Segíteni szeretnék a szülőket abban, hogy az okos eszközök a mindennapjaikat támogassák, anélkül, hogy káros hatást fejtenének ki a gyermekekre. Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konzsófia kiemelte, a kormány 2010 óta folyamatosan szélesíti a családtámogatásokat, de a jelenlegi bővítés rendkívüli. Július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény duplázásának első része, amelyet a júliusi fizetéssel kapnak meg most augusztusban a szülők, és szintén júliusban lépett életbe a CSED Extra, amelynek köszönhetően a gyermek 90 napos kora után elkezdhet dolgozni az édesanya, és közben megkapja a CSED 70%-át is. 10 vármegyében és Budapesten is lesz a héten biológiai szúnyoggyérítés, amely során 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre juttatják ki a lárvák elleni természetes készítményt, közölte a katasztrófavédelem. Hozzátették, az esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken, a Balatonnál, a Velencei tónál, Somogy vármegyében és Sopron környékén szintén földi eljárással juttatják a vízbe a lárvák ellen használt anyagot. Csaknem 2,5 millió euró támogatásból csökkentenék a légszennyezést és a hőmérsékletet Békéscsabán és a romániai Nagyváradon. A békéscsabai önkormányzat azt írta, a 2025 és 2027 áprilisa között zajló projektben a város különböző pontjain levegőminőségérzékelőket telepítenek, a szenzorhálózat segítségével a légszennyezettségi mintákat valós időben tudják követni, így azonosíthatják és feltérképezhetik a szennyezési forrásokat. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk, a Dunától keletre képződhetnek gomoly felhők, melyekből helyenként délkeleten és keleten záporeső is hullhat. A Dunántúlon Derült idő várható, a légmozgás mérsékelt marad. Délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Estére 17 és 22 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor apostoli nuncius érsek a beszélgető társam éppen Magyarországon van, szabadságon. Közeljövőben lesz a Helsinki záróokmány aláírásának 50. évfordulója, augusztus 1-én. Az egyház részt vett és szavazati joggal ezen a nagyon fontos eseményen, amely előrehozta, megrövidítette tulajdonképpen az egypártrendszerű szocialista berendezkedéseknek az uralmát Európában. Érsek úr, szerinted mit jelentett ez a Vatikánban, és a vatikáni diplomáciának mit jelentett ez az esemény?
Maga az esemény és ennek a szervezetnek a létrehozása, ez abban az időben rendkívül fontos volt. Ma keveset beszélünk róla, sokan nem is tudják, hogy létezik még, és folytatólagosan létezik ez az intézmény. A Vatikán azért állt ennek az élére, azt mondhatom, és az egyik fő szervezője volt, mert érezték azt, hogy itt egy lehetőség van arra, hogy megnyíljanak a kapuk. És valóban így is történt, kezdettől fogva nagy odaadással dolgozott a Vatikán és a vatikáni diplomácia ennek a folyamatnak az erősítésében, mélyítésében, a kapuk nyitásában, a kapcsolatok létrehozásában, hiszen azt is hozzá kell tennünk, hogy a Vatikánnak az úgynevezett osztpolitikja az abszolút beleillett ebbe a folyamatba. Tehát amit ugye elkezdtek 23. János és 6. Pál pápa, Kazaroli bíboros neve alatt futott ez az úgynevezett osztpolitik, amiről sokféle vita van, és tulajdonképpen hiányzik még a megfelelő történelmi távlat, hogy ezt megítéljük. Minden esetre ez pontosan a nyitásnak a politikája volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy ez az egész úgynevezett kommunista berendezkedés, társadalmi rendszer meddig fog tartani, tehát rájöttek arra, hogy valamiképpen ki kell egyezni, meg kell keresni azokat az utakat, azokat a kapcsolatokat, ami által jobbá lehet tenni a kapcsolatokat is, meg magát az ideológiai rendszert. Így jött tehát létre a Helsinki záróokmány, aminek valóban, ahogy mondtad is, a Szentszék hivatalos nevén, ugye az apostoli Szentszék aláírója volt, és mind a mai napig tagja. Bécsben van a központjuk, és a mi bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletünk folyamatosan részt vesz ennek a munkájában.
De vatikáni zászló alatt, vagy szentszék zászló alatt vett részt, mert szavazati joga is volt. Általában nemzetközi szervezeteknél megfigyelő semleges státuszban van a szentszék, jól felfogott érdeke, és de úgy tudom, hogy itt szavazati joggal bírt, és itt a Vatikán vett részt, ahogy a Nemzetközi Posta Uniónak is a Vatikán a tagja.
Hát akkor próbáljuk meg kicsit tisztázni ezt a dolgot. Nem egészen így van, hanem ez úgy néz ki, hogy ugye beszélünk két nemzetközi jogi fogalomról. Ez a Vatikán városállam és az apostoli szentszék. A Vatikán városállam, mint ország, természetesen létezik a nemzetközi jogban, és például, ahogy említetted is, az olyan jellegű nemzetközi egyezményekben, mint például a posta, a Nemzetközi Posta Unió, vagy a telekommunikáció, a telefonrendszer, a műholdak rendszere, vagy a légiközlekedés, és mondhatnék még sok ilyen dolgot, ebben valóban a Vatikán városállam a résztvevő, az aláíró, és annak a kormányzója, aki ezt képviseli. Azonban a nemzetközi politikában, a nemzetközi szervezeteknél mindig az apostoli szentszékről beszélünk, és soha nem a Vatikán város államról. Tehát ez nem egy automatikus dolog, hogy a megfigyelő az az apostoli szentszék, a tag pedig a Vatikán város állam. Sok olyan nemzetközi szervezet van, ahol az apostoli szentszék tagként vesz részt. Hogy most egy másik példát mondjak, a Helsinkin kívül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek is az apostoli szentszék teljes jogú tagja és szavazattal bír. Tehát vannak ilyen szervezetek, amire te utaltál, ez főleg az ENSZ szervezetek, a New Yorki, a Genfi, a Bécsi és így tovább, az ENSZ-nek a különböző szervezeteiben az apostoli szentszék valóban egy speciális megfigyelői státuszban van, nem abban, amiben más NGO-k és szervezetek vannak, akik valóban megfigyelők, és nincsen hozzászólási joguk sem, hogy így mondjam, nem csak szavazati joguk. A szentszék egy olyan státuszban valami egyedi, tehát nincs még egy ilyen a világon, amikor tulajdonképpen tag abban az értelemben, hogy részt vesz a munkában, bármikor felszólalhat, tehát felszólalási joga van, de hogy így mondjam, önmagát korlátozza azzal, hogy nem szavaz, azért, hogy ezáltal fönnmaradjon a semlegessége.
Témát váltok, hát lassan háromnegyed éve új állomás helyeden vagy, Új-Zélandon, illetve az óriási csendes óceáni térség is hozzád tartozik nagy részt. Hol tartasz a terep bejárásában, a problémák megismerésében, illetve a naptárad mennyire van tele?
Hát a naptáram nagyon tele van, most amikor visszamegyek majd július 31-én, akkor gyakorlatilag két hónapig folyamatosan úton leszek a különböző szigetekre. Már meg tudtam látogatni néhány területet, egyházmegyét, Új-Zélandon kívül is, tehát ez Guam szigetét jelenti, Saipan szigetét, ami önálló egyházmegyék, aztán Új-Kaledóniában voltam, Mikronéziában voltam, most ami következnek, az a Fidzsi szigetek, ott fogom átadni majd legelőször augusztusban a megbízó levelemet, utána a püspökkari konferencia szintén a szigeteken lesz, ebben az esetben Számoában, az amerikai Számoában, a CEPAC, tehát a Csendes Óceáni Püspökkari Konferencia minden két évben tart csak értekezletet a hatalmas távolságok és a költségek miatt. És minden egyes alkalommal más-más egyházmegyében. Tehát van egy központi irodájuk Fidzsi szigetén, de a konferenciák azokat minden két évben egy másik helyen tartják. Most az idén ez a Számoa, amerikai Számoa lesz. Azután lesz egy másik értekezletem a rendi elöljárókkal, az szintén a Fidzsi szigetén lesz az ottani szemináriumban. Erről, ha már itt tartunk, akkor beszélhetünk szintén, tehát az egész csendes óceáni szigetvilágnak, kivéve Új-Zélandot, egyetlen papi szemináriuma van, ez a Fidzsi szigetén található. Tulajdonképpen az a legnagyobb sziget 1,5 millió lakosával, és többnyire katolikus, nagy részt katolikus. Jelenleg 100 papnövendék van a szemináriumban.
Ami nagyon ígéretes.
Nagyon ígéretes, nagyon jól hangzik, és hála Istennek, hogy ilyen sokan vannak. Persze nagy szükség van rájuk, hiszen azt is hozzá kell tenni, hogy ezeken a szigeteken nem csak a létszám határozza meg, hogy hol van pap, hanem az, hogy el vannak szigetelve. Tehát vannak olyan kicsi szigetek, ahol akár csak 800 vagy mondjuk 1000 katolikus van, de ott is van egy pap, mert a legközelebbi az mondjuk 4 napi járásra lenne, mondjuk repülővel 4 napig tartana oda jutni. Tehát emiatt is szükség van a több papra, nem csak azért, mert hogy sokan vannak. Egyébként a szigeteken többnyire katolikusok vannak, tehát míg Új-Zélandon a katolikusság kisebbségben van, nagyjából most 16-17%, a szigeteken az embereknek a túlnyomó többsége katolikus.
Találkoztál a Szentatyával egy korábbi közelmúltbeli európai látogatásod során, az új Szentatyával, aki fogadta a diplomata testület tagjait, illetve hát a szentszéki diplomácia tagjait is. Mi a benyomásod Leó pápáról?
Hát ehhez hozzá kell tennem, hogy nem most találkoztam vele először, tehát én az elmúlt 2 évben, amikor a püspöki dikasztérium prefektusa vezetője volt, akkor többször találkoztunk személyesen, még többször beszéltünk telefonon, tehát volt már egy bizonyos kapcsolatom vele. Nagyszerű volt ez a találkozás, az együttlétünk, amikor az összes nunciussal volt most egy értekezletünk, egy jubileumi zarándoklatunk is, amiben ő maga is részt vett, nagyon megható volt és szép volt, hogy ott volt velünk tulajdonképpen 3 napon keresztül szinte mindig. Kezdődött ezzel a zarándoklattal, ahol ő is részt vett a meditáción, az imákon, és ő vitte a jubileumi zarándok keresztet, és ő vezetett be bennünket a Szent Kapun keresztül a Szent Péter Bazilikába. És utána volt egy nagyon szép szentmise, egy ünnepi szentmise, kimondottan a szentszéki munkatársaknak címezve. A személyes találkozásom ez alatt a napok alatt 2-szer volt vele, nyilván ezek rövidebb találkozások, mert hogy most egyszerre voltunk ott nunciusok, de nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mindenkivel külön-külön is beszéljen, tulajdonképpen időkorlát nélkül. A benyomásom az rendkívül pozitív. Azt mondhatom, ha egy szóval kéne mondani, hogy rendkívül reményt keltő az, amit én tapasztaltam a beszélgetésekből is, a megnyilvánulásaiból, beszédeiből, meg általában ami történik körülötte. Egy nagyon nagy kiegyensúlyozottság, bölcsesség, nyugalom árad belőle, tényleg van egy ilyen nagyon pozitív kisugárzása, ami érezhető, szó szerint érezhető. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyszerű pápaság kezdetén vagyunk. Nyilvánvalóan miközben élünk egy borzasztóan bonyolult és krízisekkel megterhelt világban. Az ő feladata nagyon-nagyon nehéz, de minden jel arra mutat, hogy megvan a bátorság, a bölcsesség és a nyugalma ahhoz, hogy mindezek ellenére az egyházat egy kiegyensúlyozott úton tudja vezetni.
Hát valahogy egy olyan hajókormányosa tud lenni és igyekszik lenni, aki nem akar senkit elveszteni.
Pontosan, hát mondjuk ez természetesen mindig célja volt az egyháznak, meg minden pápának, csak a körülmények nem mindig adottak ehhez, meg nem mindenkinek a személyisége alkalmas erre. Tehát van, aki könnyebben teszi ezt, mert olyan karaktert kapott ajándékba a Jóistentől, és van, aki kevésbé tudja ezt tenni. De minden esetre nála úgy tűnik, hogy nagyszerű talentumokkal rendelkezik.
Na, ennek örülök nagyon. egy ilyen hazajövetel, most nagyon messze vagy, ilyen messze nem tudsz állomás helyet kapni a világban, mint Új-Zéland. Hát látom, a Magyar Kurír követi nagyjából a programokat, tehát voltál Csepelen, voltál Kecskeméten, ahol funkciókat végeztél. Hogyan telik a szabadság munkával?
Igen, hát az itthon létem az mindig nagyon aktív tulajdonképpen, tehát az én szabadságom többnyire nem passzív pihenésből áll, hanem sokkal inkább aktivitásból. Amit persze szívesen teszek, de azt azért hozzá kell tennem, hogy ez azért fárasztó is egyúttal. Tehát így van, ahogy mondtad, különböző egyházi eseményeken voltam, szentmisét celebráltam, búcsúünnepet, például Martfűn, Szent Tamás búcsút, aztán Kecskeméten a Vojtila ház 20 éves évfordulóján voltam, aminek a születésénél is jelen voltam valamelyest. Tehát ezek az alkalmak, ezek örömteliek, és én nagyon szívesen teszem, és örülök annak, hogy gondolnak rám, és meghívnak. Azt is hozzá kell tennem, hogy ezek több éves előkészület után jönnek. Tehát például a martfői búcsúra 5 évvel ezelőtt hívtak először, és most volt olyan alkalom, amikor pontosan itthon vagyok, amikor Szent Tamás ünnepe van. Tehát ez sok-sok hónapos vagy éves előkészületek után történik. Minden esetre ezen kívül igyekszem persze a családommal is tölteni időt, aztán meglátogatni barátokat, püspöktársakat, és így tovább. Tehát igazából üres napom nincsen.
Visszatérnék egy kicsit Új-Zélandra, az ottani, említett, hogy kisebbségben a katolikusság, anglikán lehet a nagy többség, ezen kívül nyilván ott is van, ha nagyon messze is van, egy kis magyar mag, egy kis magyar emigráció, magyar népesség, velük a kapcsolatot sikerült fölvenned?
Igen, fölvettem a kapcsolatot velük, illetve ők kerestek engem, nyilván ők hamarabb tudták, mert hogy már látták a hírekben, hogy jövök. Ott kezdem, hogy van egy magyar nagykövetség is Új-Zélandon, nem régen egyébként, ez néhány év óta van, ami nagyban elősegíti a koordinációt a magyarok között is, és nekem is sokat segítenek abban, hogy a logisztika jól működjön. Van egy magyar közösség Auckland városában, tulajdonképpen ott van a nagyobb magyar közösség, hiszen az egy nagy város, összehasonlítva a fővárossal, tehát Aucklandban 1,5 millió ember lakik, a fővárosban, Wellingtonban meg 300 000, tehát sokkal nagyobb, ezért a magyar közösség is nagyobb, nagyon aktív közösség van egy tiszteletbeli konzul, aki összefogja az ottani magyarságot, és hasonlóképpen működik Wellingtonban is a magyar közösség. Kapcsolatban vagyok velük, hívnak sokszor, nem mindig tudok elmenni a rendezvényeikre, de igyekszem részt venni, és egy nagyszerű közösségről van szó, akik nagyon nagyra tartják a magyarságukat, akkor is, hogyha egyébként ők már másod és harmad generációs magyarok, tehát vannak olyanok is, akik alig tudnak magyarul, vagy nem tudnak magyarul, de büszkén vallják magukat magyarnak. Ez nagyon érdekes jelenség. Érdekességként mondom, hogy a március 15-i ünnepségen, ahol fölkértek, hogy tartsak beszédet, angolul kellett mondanom a beszédet, mert a nagy része az ott lévőknek már nem értette volna.
Nem első generációs, hanem másodharmadik.
Nem értette volna meg, ha magyarul beszélek. Tehát első generációs magyarral összesen eggyel találkoztam, aki még 56 után került oda, de egyébként többnyire már nem.
Még azt megemlíteném, hogy a Szent István Társulatnál szeptember tájára várható, hogy megjelenik veled egy interjúkötet 60. születésnapod alkalmából, ahol az eddigi állomáshelyedet tekinted végig, sokak érdeklődésére tart, azt hiszem, igényt.
Igen, én is így gondolom, és örülök neki, hogy ez a könyv megjelenik, mert nagyon sokan sokfélét kérdeztek tőlem ezekről a tapasztalataimról. Az idő mindig nagyon kevés, tehát sok mindenről nem tudtam beszámolni. Ebből a könyvből sokan megismerhetik majd azokat a dolgokat is, amit eddig nem tudtam elmondani.
Püspöki címeredben egy kicsiny hordó van. Miért?
Igen, a püspöki címerem tulajdonképpen egészen egyszerű. Kettő jellegzetessége van. Először is a két kulcs, a keresztbetett kulcsok, amik a pápa szolgálatára utalnak, a péteri szolgálatra, a szentszék szolgálatára, hiszen az egész életem ehhez kötődik. A másik pedig valóban a közepén van egy kis hordó, amit sokan meg szoktak kérdezni, hogy miért az a hordó, különösen akik tudják, hogy én alkoholt szinte nem szoktam fogyasztani. Hát ennek két jelentése van. Van egy profán és egy lelki értelme. Az egyszerűbb, a profán értelme az, hogy az én családi nevem, a Pintér, az a hordókészítőt jelenti. A Kádárnak a szinonímája, a Kádár az a nagy hordókat készítette, a Pintér, a Pintből jön a szó, az pedig a kis hordókat, ami pálinkás hordó, vagy éppen viszkis hordó, és így tovább. Manapság ilyeneket nem nagyon csinálnak, és a szó maga is, azt tapasztalom, hogy eléggé ismeretlen ma már, hogy ennek milyen jelentése van. Ami még talán ennél fontosabb a címerem szempontjából, az ennek a lelki értelme. Valamikor a 2010-es években olvastam egy nagyszerű cikket Beke Margittól, aki ismeri őt.
Egyháztörténész,
és ő volt az esztergomi érseki levéltárnak a gondozója hosszú időn keresztül, és ő írt egy cikket kimondottan a kis hordókról. Ugyanis a zsinat előtt, a második vatikáni zsinat előtt, a püspök szentelés liturgiájában volt egy olyan rész, egy olyan momentum, a felajánláskor az újonnan felszentelt püspök egy kis hordóban bort adott át a főcelebránsnak, a szentelő püspöknek, és a szentmisében azt az átadott bort használták föl az átváltoztatásra. Ennek a jelképes értelme az volt, hogy az újonnan fölszentelt püspök ezáltal a bor által fölajánlja az életét az egyházért, Krisztusért, az egyház szolgálatára. Tehát ez volt a jelkép. És én nekem ez annyira megtetszett ez a dolog, amikor a fejemben egyesült a Pintér jelentésével, hogy akkor eldöntöttem, hogy az én címeremben mindenképpen a hordónak van helye, hiszen ennél kifejezőbb nem is lehetne. Még egy érdekesség ehhez. Amikor Belarusban voltam nuncius, egy alkalommal ott volt a paderborni érsek látogatóban két segédpüspökével. És ahogy befejeztük a tárgyalást, jöttünk ki a szalomból, és ott meglátták az én címeremet. És megkérdezték persze ők is, hogy miért ez, és mit jelent a hordó, stb. És akkor elmondtam nekik ezt a kétféle jelentést, és nagyon érdekes volt, és azt mondta az érsek, hogy képzeljem el, amiről én addig nem tudtam, Paderbornban mind a mai napig megtartották ezt a hagyományt, és a püspök szentelési misében mind a mai napig megvan a kishordó átadása borral, és őt magát is így szentelték, ő is adott át egy kishordó bort a felajánláskor. És utána átküldte a szentelésének a videóját, úgyhogy megláttam, ez hogy történik élőben.
Nagyon jó, fölelevenítendő szokás. Nagyon szépen köszönöm, Pintér Gábor apostoli nunciusra beszélgettünk, aki most Új-Zélandról hazajött szabadságra. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a belső értékekről. A 2024. november 5-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Istenünk, Te megszenteled egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha lehetne egy ilyen mutatón megjelölni, hogy ti mennyire érzitek magatokat feltöltődve, mint egy elem, ahogy szokta jelezni, hogy mikor fog lemerülni, és mennyire van feltöltődve. Ilyen szempontból hogy érzitek magatokat, mennyire vagytok feltöltődve, és mi az oka?
Egészen fel vagyok töltődve, de teljesen nem, mert ugye még reggel van, és kicsit fáradt vagyok, de attól jó kedvem van, és ezért szerintem feltölti az elemet.
Én is azt mondanám, hogy nem vagyok teljesen feltöltődve, mert még elég korán van.
Az én energiaszintem körülbelül ott az egyest és a kettest mutatja, így az őszi szünet előtti napokban már egy picit megfáradtam, de lelkesen próbálok helytállni, és a rám bízott feladatokat elvégezni. Amikor először jöttetek egyedül iskolába, akkor emlékeztek-e arra, hogy mitől féltetek, vagy milyen érzések voltak bennetek, mikor először egyedül jöttél? Tehát nem amikor először jöttél iskolába, hanem amikor már olyan nagy voltál, hogy azt merték neked mondani, hogy gyere el egyedül. Emlékeztek-e erre?
Akkor már nem féltem, mert ugye azelőtt már egy évvel mindig a Nórival jártunk haza, és ugye megtanultam az utat, meg nem féltem, meg a közlekedést is megtanultam, ezért biztonságban éreztem magamat.
Viki?
Nekem így elsőre egyedül csinálni dolgokat, az általában egy kicsit fura szokott lenni, mert ugyan szeretek egyedül lenni, de mégis kicsit nehéz megszokni, főleg úgy, hogyha mondjuk azt a dolgot eddig mondjuk valaki társaságában csináltad.
Amikor először jöttem egyedül iskolába, mentem le a boltba vásárolni, vagy buszoztam el egy barátomhoz, akkor azt éreztem, hogy kezdek felnőtté válni. Egyedül is el tudom intézni azt, ami nekem fontos, a felnőttek pedig megbíznak bennem. Mintha közelebb kerültem volna ahhoz, hogy egyenrangú legyek a nagyokkal. Most már talán túl vagytok ezen az első alkalmon, amikor valamit rátok bíznak a felnőttek. Hogyan érzitek most magatokat ezen a fejlődési szinten? Mennyire érzed, hogy rád bíznak a felnőttek, vagy megbíznak dolgokra? Hogy érzed magad, Viki, ebben a feladatban?
Én úgy érzem, hogy eléggé jó vagyok ebben, illetve nekem már az is bizalom, hogyha elengednek egyedül Egerbe, vagy akárhova máshova, hogyha elengednek nekem már, az is egyfajta bizalom, vagy hogyha elengednek sétálni, hiszen már akkor is a szüleink ugyebár megbíznak bennünk, hogy elmehetünk egyedül, vagy akár a barátainkkal, és hogy nem történik belőle semmi baj.
Barna, te hogy állsz a rád bízott feladatok elvégzésével? Mit érzel ilyenkor? vagy hogyha mondjuk abban, amiben tehetséges vagy olyan feladatokat, mondjuk most szerepeltetek, úgy tudom, az október 23-ai megemlékezéskor készített irodalmi műsorban is, hogy milyen érzés számodra ez, amikor így megbíznak vagy rád bíznak dolgokat.
Én ezt megtiszteltetésnek tartom, hogy engem választanak az ilyen feladatokkal, és próbálom a lehető legjobban, a képességeimhez mérten legjobban teljesíteni, mert ha valaki megbízott bennem, én nem szeretnék csalódást okozni neki.
Minden ember szereti maga intézni az ügyeit. Ettől úgy érzi, hogy elismerik őt, tiszteletben tartják a szándékát, elfogadják a döntéseit. Kérni olyan, mintha képtelen lennék megoldani egy problémát, vagy éppenséggel kevésnek, gyöngének bizonyulnék. Mintha alacsonyabb rendű lennék, mint a többiek, különösen az, akitől kérnem kell. Ti mennyire tudtok kérni másoktól szívességet, vagy segítséget, vagy bármi egyéb dolgot? Hogy állsz ezzel, Viki?
Én igazából elég nehezen mondhatni, mert nem nagyon szeretek így másokra támaszkodni, hogy nem szeretném, hogyha nekik teher lenne az, hogyha én kérek tőlük valamit, esetleg egy szívességet, vagy bármi mást, viszont van olyan helyzet, amikor nem tehetsz mást, és muszáj kérned.
Nagyon nehéz dolog az, amikor csak küszködik az ember, de nem kér segítséget, és ez különösen akkor van ez így, amikor nem is bízom abban, hogy bárkitől segítséget kérhetnék. Ha segítséget kérsz, annak biztos, hogy van jó és rossz oldala, hát mi az, ami jó, és mi az, ami rossz benne, Barna?
Az, hogy a feladat végül el lesz végezve, de az a rossz, hogy az nem magunktól csináltuk, és nem mi jöttünk rá, mi oldottunk meg, és ezért nem fejlődünk annyira, mint hogyha egyedül oldottuk volna meg.
Mit gondoltok arról, Viki, hogy te kitől kérsz szívesen?
Olyan emberektől, akiket régebb óta ismerek. Persze biztos vannak az embereknek az életükben olyan esetek, amikor egy idegenhez kell oda mennie, mondjuk kérnie egy 100 forintost, vagy esetleg, hogy váltsa fel a pénzét, és ezek az esetek szerintem így elég nehezek, főleg azoknak az embereknek, akik nem nagyon szeretik így a társaságot, vagy hogy így oda menni idegen emberekkel, és inkább ilyen visszahúzódóabbak.
Mit szóltok ahhoz az állításomhoz, hogy szívesebben kérünk segítséget a gépektől, a telefonomtól, a különböző alkalmazások, ha eltévedtem, vagy nem tudom az útirányt, vagy nem ismerek fel valakit, akkor gyakrabban fordulunk-e szerintetek manapság gépekhez, mint az emberekhez?
Szerintem elég sok esetben igen, viszont ez a GPS az sem a legjobb van, amikor az sem mondja meg jól az utat, és ugye bár ilyenkor oda kell menni az emberekhez, és útbaigazítást kell kérni.
Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy inkább ráhagyatkozunk a gépek segítségére, ahogy te is mondtad, a GPS-re, és próbáljuk meg nem is emberekre, hanem gépekre bízni azokat a feladatokat, amiket pár évvel ezelőtt még emberek segítségével oldottunk meg. És sajnos, hogyha az életed vezetésére gondolsz, vagy magára a pályaválasztásodra, a te céljaidra, az úti céljaidra, itt a földi élet során, akkor mennyire érdekes az, hogy itt ezt viszont nem cserélhetjük le gépekre. Tehát nem mondhatja meg semmiféle akármilyen program, vagy pályaválasztási tanácsadó, vagy akármilyen szoftver, hogy te mit kezdjél az életeddel, milyen döntéseket hozzál, hová menjél tovább tanulni, kit válasszál barátnak, kit válasszál társnak, ki legyen a te bizalmasod, ki legyen az, akivel megosztod az életedet, mennyire bízol meg a szüleidben. Tehát, hogy azt akartam ezzel csak rávilágítani, hogy vigyázzatok, mert nagyon sokszor ugye ráhagyatkozunk gépekre, alkalmazásokra, műholdak segítségével próbálunk válaszokat keresni arra, hogy milyen lesz az időjárás, mikor kell fel a nap, mikor nyugszik le, mennyi eső fog esni ebben a hónapban, milyen költségvetésünk lesz, nagyon sokszor. Viszont ne felejtsük el azt, hogy az Isten kezébe tegyük le az életünket, és ő az, aki az életünk GPS-e lesz, ő az, akire rá tudsz hagyatkozni, ő az, akiben meg tudsz bízni, és akinek a kegyelmével és gondviselésével majd az életed, az örök élettel a célba ér. Jézus is gyakran buzdított minket arra, hogy kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, csörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Amikor imádkozni tanította az apostolokat, akkor tulajdonképpen egy kérés listát adott át nekik. Légy szíves, Viki, olvast fel nekünk úgy a mi atyánkot, hogy jelöld be azokat a kéréseket, amelyeket Jézushoz szoktunk intézni.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Te melyik kérést szereted a legjobban a hét közül?
Én azt, hogy legyen meg az akaratod, mert az egy nagyon mindennapos dolog, hogy sok ember elveszettnek érzi magát, és nem tudja, hogy most mi lesz, és hogy ilyenkor imádkozni kell, mert az Isten minden kitervelt, hogy hogy lesz, és hogy meglegyen az akarata, ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
Nekem is ez a mondat áll a szívemhez a legközelebb, mert ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ne úgy legyen, amit én szeretnék, és ne az legyen, amit én gondolok, hogy nekem jó, hanem hogy teljesüljön be az, amit az Isten akar, és hogy el tudjam fogadni mindazokat az ajándékokat, amelyeket Isten akar adni számunkra ezen a mai napon, vagy akár az egész életünkben. Legyen az akár jó, vagy akár rossz dolog is, de tudom azt, hogyha Isten megengedi, hogy az a fájdalom vagy szenvedés megtörténjen az életembe, akkor ad ahhoz is erőt, hogy ezt a fájdalmat, szenvedést és megpróbáltatást az ő kegyelmével át tudjam élni, meg tudjam élni, és tudjam ezt a keresztet hordozni. Ez az Istenre való ráhagyatkozás nyilvánvaló, hogy az én életem során is úgy, ahogy felnőtté váltam, úgy jöttem rá ezekre szépen lassan, hogy mennyire jó is az, hogy az Isten oltalmában növekedhetem. És melyik az a kérés, amit legkevésbé értesz, és amelyiket legnehezebbnek érzel?
És ne vigy minket kísértésbe, szerintem az úgymond a legnehezebb, már pedig olyan értelemben, hogy az ember ugye nagyon sokszor bűnbe esik, és nagyon nehéz ugye nemet mondani a kísértésnek.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Jézus nagyon közvetlenül beszélgetett az atyával, nem félt tőle. Neki az imádság feltöltődést jelentett. Hogyan volt ez lehetséges? Úgyhogy mindig így szólította meg Istent, Atya, én atyám. Szerette őt, és tudta, hogy Isten is nagyon szereti őt. Amikor imádkozott, az olyan volt, mintha az édesapjával vagy a legjobb barátjával beszélte volna meg a dolgait. Ilyenkor kért is Istentől. Ő nem érezte furcsának, cikinek, hogy elmondja, mire lenne szüksége, hiszen tudta, hogy ha valakivel ilyen jó viszonyban vannak, azelőtt nem kell semmit sem szégyelnie. Jézusnak volt azonban még egy titka. Tudta jól, hogy az Atya mellett ott van még a Szent Háromság harmadik személye. Őt úgy hívják Szent Lélek. Egy régi imádságunkban így szólítjuk meg őt, ajándékos jó barát. Azért adták neki ezt a nevet, mert ő adja át az embereknek azokat az isteni ingyenes ajándékokat, segítségeket, kegyelmeket, amelyekre leginkább szükségük van. Szerintetek mi lehet olyan nagyszerű a Szent Lélek eljövetelében, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk, ha ő elmegy? Vajon mire gondolhat ott Jézus? Hogyan tölti be a Szent Lélek a küldetését, azt, amit az Atya adott az ő számára? Mit jelent ő nekünk?
Lelki erőt és bátorságot ad a mindennapjainkhoz.
Fogalmazd meg, hogy milyen segítségre, nem anyagi, nem tárgyi ajándékokra, de mire lenne leginkább szükséged a Szent Lélektől?
A bátorságot mondanám, ugyanis, bár úgy gondolom, hogy azért kiskoromhoz képest egészen bátrabb vagyok, mint akkor voltam, viszont úgy érzem, hogy még mindig vannak korombeli emberek, akik még mindig bátrabbak és jobban mernek menni mindenfelé, úgyhogy én még több bátorságra vágynék.
Én kitartásra, mert most jön a középiskola, nagyon sokat kell tanulni, és ahhoz ugye kitartás kell meg, hogy leüljünk és tanuljunk több óra hosszát, és én ezt kérek segítséget a Szentlélektől.
Én pedig a Szentlélektől nagyon sokszor, hogyha így belegondolok, hogy ebben az életszakaszban mire van leginkább szükségem, akkor bölcsességre. Hogy a jót és a rosszat meg tudjam különböztetni, hogy tudjak úgy dönteni, hogy a másoknak a javát szolgálja. Lehet, hogy közvetlenül az a csapda, hogy úgy jónak tűnik az a dolog, és igazából, amikor viszont azt választod, akkor csapdába kerülsz. Nagyon nehéz az embernek egyedül jól döntenie, és én ezért szoktam kérni a Szentlélek Istennek a segítségét, hogy adjon nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, és hogy mindig az ő akarata szerint tudjak szolgálatot teljesíteni, és hogy a rám bízott embereket a jó úton vezessem. Ferenc pápa 2014. április 2-án a házas életről mondott beszédet, és szerinte három szó nyújthat minden nap nagy segítséget. Melyik lehet ez a három?
Kérem, köszönöm, bocsánat.
Most nézzük meg, hogy mit jelent ez a három szó. Légy szíves, Viki, magyarázd el nekünk, hogy mit jelenthet ez a kérem, kérlek, légy szíves kifejezés.
Mindannyian szorulunk segítségre, ki így, ki úgy. Nem kell szégyelnünk, hogy segítséget kérünk. Ettől nem vagyunk kicsik és nem vagyunk gyöngék, hanem éppen ellenkezőleg bátrak és erősek.
A köszönöm kifejezés, Barna.
Akár, hogyha megajándékoznak minket, vagy mi ajándékozunk meg mást, ez az a szó, amit mindig mondunk a köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy együtt lehetünk, hogy osztozhatunk, hogy bízol bennem, és én is bízhatom benned.
A bocsánat.
Vannak alkalmak, amikor segíthettünk volna, de nem tettük meg, vagy esetleg úgy segítettünk, hogy az nem volt jó, inkább bajt, kárt okoztunk. Általában ilyenkor újra bátorságra és erőre van szükségünk, hogy kimondjuk, bocsánat, ezt elrontottam. De nem félek beismerni, mert bízom benned.
Számotokra a három kifejezés közül a kérem, a köszönöm és a bocsánat, melyik az, amit nagyon gyakran szoktál használni, és melyik az, amit abszolút vagy nagyon nehezen mondasz ki?
Nekem olyan, amit nem mondok, szerintem nincs, mert én merem mind a három szót használni bátran, de amit legtöbbször mondok, az bocsánat, mert én minden apró dologért bocsánatot szoktam kérni. mert olyankor azt szúgja nekem a lelkiismeretem, és sokszor van úgy, hogy még napokkal rá is ilyen nagyon kis dolgokra eszembe jut, és akkor rosszul érzem magamat, hogy én akkor nem kértem bocsánatot, vagy nem jól cselekedtem.
Hát számomra sincs ez a három közül olyan szó, amit nehezen tudnék kimondani. Inkább olyan, amit ritkábban használok esetleg, az például a kérem, azt nem mondom annyira sokszor. Én viszont a köszönömet választanám, mert szerintem azt elég gyakran mondom, és elég gyakran megköszönök dolgokat. Például, hogyha mondjuk leülünk ebédelni, akkor is ebéd után mindig megköszönöm anyának, és akkor mondom neki, hogy nagyon finom volt, köszönjük szépen.
Az ajtóra kiírt három szó, a kérem, a bocsánat és a köszönöm, arra utal, hogy sokszor mi magunk szorulunk rá arra, hogy mások segítsenek nekünk. Ajándékot szeretnénk kapni tőlük, ami lehet az idejük, a fizikai erejük, a közelségük, a megértésük, bármi, amivel jót tudnak tenni velünk, nekünk. Olykor mi magunk válhatunk ajándékká a másik számára. Szomorú volt, és mi rámosolyogtunk. Arra vágyott, hogy valaki meghallgassa, és mi leültünk mellé beszélgetni. Hogyha pedig valamilyen okból nem sikerült ez az ajándékozás, akkor az bizony rossz dolog. Bocsánatot kérnünk, vagy éppenséggel mi vagyunk azok, akik megbocsátanak. És itt a csoda, egyszerre átalakul minden, hiszen végső soron már a bocsánat, a megbocsátás is ajándék. Azt szerettem volna még hittanóránk végén megkérdezni tőletek, hogy az alábbi állítások közül szerintetek melyik az, ami igaz, és melyik az, ami hamis. Ajándékot jobb adni, mint kapni. Igaz vagy hamis, Viki?
Szerintem ez igaz, mert sokkal jobb érzés adni valakinek, főleg akkor, amikor látod, hogy örül is neki.
Ha kérek, gyengének tűnök.
Ez hamis, ez épp az erősséget mutatja, hogy ha valami nem megy, akkor merünk segítséget kérni.
Akitől segítséget kérek, az nagyobb, erősebb nálam.
Én erre azt mondanám, hogy hamis, hiszen minden ember egyenrangúnak számít.
Az ember megalázza magát, ha segítséget kér.
Ez hamis, mert a segítségkérés az nem egy olyan dolog, amit csak a gyengék meg ami csak rossz értelemben lehet.
A gyöngeség nem szégyen.
Ez igaz, hiszen vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon gyengék, vagy alapból gyengét természetűek, és ebben szerintem semmi szégyen nincsen.
Van olyan ember, aki senkinek sem tud semmiféle ajándékot adni.
Szerintem ez hamis, mert ilyen legkisebb dolgok is lehetnek ajándékok, hogy köszönünk valakinek, vagy segítünk neki a háziba, és szerintem nincs olyan ember, aki nem okozott valakinek ilyen ajándékozással örömöt.
Aki mer bocsánatot kérni, az bátor ember.
Ez igaz.
Fontos megköszönni az ajándékot.
Ez igaz, mert ezt mutatja ki legjobban, hogy örülünk, és hálásak vagyunk azért, hogy megajándékoztak minket.
Hittanóránk végén adjunk hálát a mindenható Istennek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak örvendezve, járuljatok színe elé vidám ének szóval. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, övéi vagyunk, háza népe és legelőjének nyája. Őt magasztalva lépjetek be kapuján, énekelve vonuljatok hajlékába. Adjatok hálát neki, és áldjátok az Úr nevét, mert valóban jó az Úr, szeretete megmarad örökké, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. november 5-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!